Istennek az ígéreteire nagyon figyelmet fordítsunk. A múltkor próbáltam kihangsúlyozni, hogy Isten igében többször felhívja a figyelmet, hogy emlékeztetni akar minket azokra, hogy amik itt meg vannak írva, azokkal élhetünk, azok a miénk, és ne feledkezzünk el azokról az ígéretekről, amikről Isten esküvést tett. És minket az ígéret örököseinek nevez. Hogy ezek az ígéretek elhangoztak, és mi vagyunk ezeknek az ígéreteknek az örökösei, és a végrendelkező meghalt. És akkor lesz érvényes mindaz, amit a végrendeletében leírt. Ezek az ígéretek tehát a mieink az Úr Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. Érvényesek a számunkra. Érvényesek. Az életét adta érte, és a vérével pecsételte meg, mint egy végső és örök pecsétet, hogy mindez a tiéd lehet. Kérdés, miért nem járunk benne úgy, olyan mértékben, ahogy Isten ezt szeretné? Isten ígéretet tett Ábrámnak, és azt mondta, hogy megáldván megáldalak, és megsokasítván megsokasítalak téged, és felesküdött erre Ábrahámnak. És mi tudjuk, hogy mi Krisztusban, Ábrahám, magjai vagyunk. Ezek az ígéretek a mieink, akkor mondhatjuk bátran. És írja a zsidó levél, hogy az Ábrahám a hite és a békességes tűrése által örökölte ezeket az ígéreteket. Kellett hozzá a hite, és kellett hozzá a béketűrése, a hosszantűrése, a békességes tűrése. Ugyanis 25 esztendő telt el, még a kezében tarthatta Izsákot, az ígéret magját. 25 esztendő. Úgyhogy a mi pillanatnyi könnyű megpróbáltatásunkat mindig szoktam méregetni, hogy elteltem már az 25 év, amit Ábrahámnak kellett kivárnia, hogy megláthassa Isten ígéretét. Úgyhogy amikor a megpróbáltatások sorában vagyunk, akkor nem szabad elkeserednünk, elcsüggednünk, és az ígéretekről levenni a szemünket. Ez a kulcs annak, hogy ebben a győzelemben járhassunk. Hit és békességes tűrés által örökölte az ígéreteket. Így van írva. Ezt mondjad te is velem, mert ezek fontos tényezők. A hit és a békességes tűrés. A hitünknek tehát kitartónak kell lennie, és az első pillanatban, ha nem úgy van, hogy hisszük, nem szabad feladni. Nem szabad a hitünket elengedni. A hitünkben kitartásra van szükség. Másrészt pedig Isten, mivel nagyobbra nem esküdhetett, mert ezeket az ígéreteket teljesen a szívéből mondta, és gondolta, és eltervezte, és előre elrendelte, azt írja az írásot, hogy önmagára esküdött fel. Képzeld el, hogy Isten esküdtett arra, hogy ezek az ígéretek valóságosak az életedben. Nagyobbra nem tudott, ezért önmagára esküdött. Felesküdött az ígéreteire. Hogy még jobban bátorítsa Ábrahámot. Ezeket, ahogy én mondtam, úgy lesznek, csak tartsák ki benne. Isten esküdtett. Istennek minden szava amúgy is igazság, nem lett volna szükség arra, hogy ő esküdt tegyen, mégis megtette. A mi bátorításunkra tette. Vagy ragaszkodjunk hozzá végsőkig. Hogy ahogy megvan írva, úgy van nekünk, úgy igaz nekünk. Ez nem lehet más, hogy tántoríthatatlanul higgyünk benne. Ezért tette Isten az esküvését. A zsidó levél 6. fejezetben ezt a gondolatmenetet, ha folytatjuk, mert itt olvassuk ezekben a versekben, amiről az előbb szóltam a 12-13-as versekben, és folytatja, ha olvassuk a fejezetnek a vége felé 17-es verstől. Ezért az Isten, mivel még teljesebben meg akarta mutatni az ígéret örököseinek, az ő végzése változhatatlan voltát, erről van szó. Hogy ez változhatatlan, senki nem képes megváltoztatni. Esküvel erősítette azt meg. És Isten felesküdött az ígéreteire, hogy ezek bizonnyal, igen, ámen, mind a mi örökségünk részei. Megáldván megáldalak, megsokasítván megsokasítalak. Tehát pedig legyél hitben, és legyél békesség tűrésben. Amíg nem látod, legyél kitartó a hitedben. Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. Vagyis amíg nem látjuk, addig nehogy azt higgyük, hogy hát akkor az igen nem is igaz nekem. Isten, amit mondott, az lehetetlenség, hogy ne úgy legyen, ha te kitartasz hitben. Ezt mondja itt az ige. Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. Erős vigasztalásunk legyen nékünk. Nem csak, hogy vigasztalást ír, azt is írja, hogy erős vigasztalásod legyen. Semmiként el ne csükkedj. Semmiként ne a láthatókra tekints. Semmiként fel ne adjad. Erős vigasztalásunk legyen nékünk. Ezt is mond velem együtt. Erős vigasztalásunk. Látod-e benne Isten szívét? Azt akarja, hogy ne csüggedj el. Hogy merítsél vigasztalást az ígéreteiből, ami megvan írva. Esküvel erősítette meg azokat, hogy azok úgy vannak neked. Erős vigasztalásunk legyen nékünk, akik oda menekültünk. Vajon miért futamodtunk oda, miért futottunk oda? A világban, amik érnek minket. Előbb-utóbb minden embernek eljön az a pillanat, amikor azt mondja, Uram, hol a segítség? És oda futamodunk. Oda futamodunk. Ki előbb, ki utóbb, de egy pillanat eljön az életünk, amikor felfedezzük, hogy nincs emberi segítség. Nincs emberi segítség. Oda futamodtunk. Oda menekülünk, oda menekültünk, hogy megragadjuk. Nézzük, miért megyünk oda. Hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Ez egy élő reménység. És ez a mi részünk. Isten megtette az ígéreteit, megesküdött, felesküdött, és ezek ott vannak, és az miénk, nekünk pedig oda kell futamod, oda kell futnunk, és meg kell ragadnunk, el kell vennünk azokat. A megragadni rész az a tiéd. Hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Vagyis Isten ígéretei egy reménységet szülnek a szívünkben. Hogy ennek úgy kell lenni, Isten megígérte, Isten felesküdött rá. És ez egy élő reménységet hoz elő a szívünkben. És ez a két változhatatlan tény, ez pedig Istennek a két esküvése volt. Amikor felesküdött Ábrahámnak, és amikor felesküdött a főpapunknak. Ezek változhatatlan tények, ezek Isten esküvései. Ezek nem lehetnek másként. Két változhatatlan tény által írja. Melyek nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. Látod-e, hogy Isten, amit mond, az úgy megáll? Isten nem képes arra, hogy mond valamit, és az meg ne legyen. Teremtő szavaival, amit mond, az megvan, az megáll szellemben, az úgy van. Neked pedig oda kell menekülnöd ahhoz a reménységhez, és azt meg kell ragadnod. Meg kell ragadnod. Oda menekülünk, hogy megragadjuk ezt a reménységet, az előttünk lévő reménységet. És így folytatja, mely lelkünk biztos és szilárd horgonya. Vagyis, hogyha ezt a reménységet meglátjuk, akkor többé nincs bizonytalanság az ember életében. Mert a lelkünkben le tudunk horgonyozni. Mondhatja az egyik így, és a másik úgy, jelentheti az orvos, hogy egy ilyen rossz diagnózis, és érzékelhetünk tüneteket, akkor is van egy erős horgonya a lelkünknek. Lehorgonyzott a lelkünk, hogy ez az igazság. Nem hánya is veti a tengernek a hulláma a kereszténynek a lelkét, aki megerősítette magát ebben a reménységben. Nem tudja sodorni az életnek a sodrása. Lehorgonyzott. És azt írja erről, hogy a lelkünk biztos és szilárd horgonya ez. Biztosra veheted, hogy itt jó helyen van. És szilárd ez a dolog. Ez meg nem inog. A lelkünknek a horgonya, ami behatol a Kárpiton túl. Tudod-e, hogy kiment be a Kárpiton túl? A mi főpapunk. És tudod-e, hogy miként ment be a főpapunk a Kárpiton túl? A Szentvérével. A Szentvérét kellett vinnie, bemutatni áldozatul, és erre a Szentvérre tette Isten meg a fogadalmát, az eskütételét. Vérszövetség volt. Az Atya és a Fiú között. A Szent Szellem által. És egy ilyen erős horgonya van a lelkünknek. Biztos és szilárd horgonya a lelkünknek. Istennek az esküvése a szent vér felett. Mi az, ami megingathat minket akkor? Ha nem erre figyelmezünk. Mert azt írja, hogy oda kell menekülnünk, és meg kell ragadnunk ezt az előttünk lévő reménységet. Ez a miénk. Isten mindent elvégzett, hogy ebben járhassunk. Szent vér feletti eskütétellel esküdött fel rá, hogy ez bizony a tiéd. Mindez a tiéd. Neked adtam kegyelemből. Járjál benne. Ahova előfutárként bement érettünk Jézus, ez a Kárpéton túl mondatból még ide fűződő 20-as vers, ahova előfutárként bement érettünk Jézus, ő volt az előfutár, hogy aztán te is bemehess oda a szentek szentjébe. Aki örökkévaló főpap lett Melkizédek rendje szerint. Tudod, miért volt szükségünk egy főpapra? Hogy könyöröghessen érettünk, hogy mindezekben járhassunk, amik meg vannak írva. Mert a világban oly sok a megtévesztés. Oly sok a hazug hang, a kísértés, a hamis csillogás, a hamis reménységek, hogy el ne tévedjünk jobbra vagy balra. Hogy a lelkünknek a biztos horgonyára figyeljünk, lehorgonyozva. Ez, ahogy megvan írva, így kell legyen nekem. Ez Istennek az eskütétele. Ez az elhívásunk, ez az ő teljes dicsőségére szól. Az ő dicsőségében járhatunk. Az ő dicsőségét adta nekünk. A végzése változhatatlan volta szerint, így írja a Biblia. Ezt senki nem képes megváltoztatni. Rendelésekkel, emberi határozatokkal, az ellenség rettentésével. Ez a miénk. És járhatunk benne. Meg kell ragadnunk, ezt írja, meg kell ragadnunk, és erről fogok ma szólni, meg kell ragadnunk az előttünk lévő reménységet. Ez egy biztos reménység. A lelked lehorgonyozhat rajta. Ez így van. Sehogy máshogy nem lehet. Mert az ő változhatatlan rendelése, végzése van felette. Változtathatlan. És esküvel erősítette azt meg. Ezek azok a gondolatok, amivel ma indulunk. Hogy lásd, hogy Isten ígéretei nem légből kapottak. Nem azért igazak, mert én ma prédikálom. Vagy azért, mert bármely ember mondaná. Isten esküvéssel erősítette azt meg. Hogy a lelkednek egy ilyen biztos és szilárd horgonya legyen. Az ő reménysége. Az ő igéje. Az ő szent vére. Ezek mind gondoskodnak arról, hogy a lelked ne háborogjon, hogy a lelked ne bizonytalanodjon el, ha a világ kísértései megérintenek. Mindig biztos legyél Isten ígéreteiben. Ezt neked tette, és Isten esküvel erősítette azt meg. Ezért lehetsz abban biztos, hogyha kitartó hitben, béketűrésben, ahogy Ábrahám hitben és békességes tűrésben örökölte ezeket az ígéreteket. Te is meg fogod látni ezeket. Ezt a dicsőséget nekünk adta Isten, hogy az ő dicsőségében járhassunk, élhessünk, kelhessünk, minden pillanatban élvezhessük az ő dicsőségét. Az ő dicsőségének az örökösei lettünk, ha szabad így mondani. A dicsőség nagyon sok mindent átfog a Bibliában. Van, amikor fényes felhőként utal a Biblia, hogy megjelent Isten dicsősége. Az ószövetségi sátornál például. Vagy megjelent a hegyen, ahol Jézus felhívta a tanítványokat, ez a nagyon erőteljes isteni megnyilvánulás, ez a sűrű fehér köd, hófehér fényesség, ezt is dicsőségnek nevezi a Biblia, hogy Isten dicsősége jelent meg ott a hegyen, és abból szólt Isten. És ezt a dicsőséget Isten elhelyezte az újjáteremtett emberi szellemben, itt a bensőnkben. Ez a dicsőség a miénk, ezt nekünk adta. Mindannyian az ő dicsőségének a hordozói vagyunk. Az ő hordozói vagyunk, és mivel ez a mi örökségünk része, ezért Isten nagyon szeretné, hogyha ebben járnánk, és ez a dicsőség ki tudna ragyogni az életünkre, a lelkünk, a gondolataink, az érzelmeink, és a fizikai testünknek a vonatkozásaiban. Meglátható lenne. Mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus Isten dicsőségének a visszatükröződése. Ugye így mondja? Tehát Jézust azért adta nekünk, hogy az ő dicsősége tükröződhessen a földön. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal, az ő dicsősége megjelent a földön. Mi pedig a Jézus Krisztus dicsőségének a visszatükröződéseikkel legyünk a földön. Erről későbbiekben szót ejtünk. Nézzük meg az Ószövetségben, hogy Istennek a dicsősége miként jelent meg. Hogy lehetne ezt a dicsőséget a legjobban megfogni, megérteni, megfogalmazni, szavakba önteni, és a gondolatainkba hordozni, hogy mi is ez az isteni dicsőség, ami után annyira vágyakozunk. Hogy ez megjelenjen az életünkben, hogy a dicsőségében élhessünk. Hogy ragyoghassuk ezt. A 24. fejezeté második könyv, Mózes második könyvében vagyunk. A 24. fejezetben, amikor Isten megköti a szövetségét az ő népével, és a kőtáblákban közli Mózessel a parancsolatokat és a népével. Ekkor van az, hogy Isten felhívja Mózest a hegyre. A Sínai hegyre. Szól az Úr Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt, és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtanítassanak. Felkelt azért Mózes és az ő szolgája Józsué, és felment Mózes az Isten hegyére. A véneknek pedig mondta, várjatok itt reánk, míg visszatérünk hozzátok, és elrendelt Áront és Húrt, hogy addig ők rendezzék a népnek a különböző dolgait. Mózes felment a hegyre, és felhő borítá el a hegyet. Ez a felhő az első hely, ahol így vonatkozik az ige, mint Isten dicsőségére. Ez nem olyan felhő volt, amikor felnézünk az égre, és mondjuk, hogy felhős az ég. Ez másfajta felhő volt. Nézzük. És az Úr dicsősége szállt alá, ezt írja. Az Úr dicsősége szállt alá a Sínai hegyre. Ez volt a Sínai hegy. És felhő borítá azt 6 napon át. A 7. napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből. 6 napon keresztül Mózes semmi más nem tett, mint ebben a dicsőség felhőben egyszerűen csak volt. Az ember, amikor bekerül egy ilyen dicsőségébe Istennek, akkor szinte elmúlik az időérzékelése, és egyszerűen csak élvezi Istennek ezt a sűrű jelenlétét, ezt a megnyilvánult sűrű dicsőség közeg jelenlétét. Ebben volt Mózes, ott fönt a hegyen. És Isten szólítá Mózest a felhő közepéből. Vagyis látjuk, hogy ez a felhő, ez a fehér, kötszerű, sűrű dicsőség, amiről itt ír az ige, ez Istennek a megnyilvánuló jelenléte. Tehát mondhatjuk azt, hogy a dicsőség az nem csak, hogy Isten jelenléte, hanem a kinyilvánult, megnyilvánult jelenléte. Mert ebből a dicsőség felhőből szólt Mózesnek. Az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan volt az Izrael fiainak szeme előtt, tehát Izrael fiai lent maradtak, nem jöttek közel egyhez, de látták a hegyen ezt a dicsőséget, mint az emésztő tűz. Mint az emésztő tűz a hegy tetején, Istennek a jelenlétében benne van az ő emésztő tüze. És ha Isten dicsőségébe kerül valaki, ott nem maradhat meg a betegség, a gonosznak a szikrája sem, mert az emésztő tűz felemészti. Egyszerűen eltűnik. Emésztő tűz, Istennek ez a dicsősége. Bement Mózes a felhő közepébe, és felment a hegyre, és 40 nap és 40 éjjel volt Mózes a hegyen. Ilyenkor könnyű böjtölni is 40 napot, amikor az ember bent van ebben a dicsőségben. Ha ez a dicsőség felhő az embert nem veszi oly mértékben közre, akkor nehezebb. Akkor is lehet 40 napot végig böjtölni. Sok embert ismertem, aki ezt végig tette, de sokkal nehezebb. Hát Isten dicsőségében minden könnyebben és olajzottabban megy, mert Istennek a jelenléte egy sűrű közeg formájában van jelen, megnyilvánult jelenlétében. És ezt vágyjuk. Amikor összejövünk, akkor Isten dicsősége jobban érzékelhető közöttünk, mint amikor otthon imádkozunk. Ez bizonyára ti is tapasztaljátok. Elkezdünk imakörökön. Egyszerűen az Isten jelenléte sűrűsödik. Ez a közeg egyre sűrűsödik, és jobban, szinte tapinthatóvá válik. Néha már súlyossá válik ez a kenet, mint ahogy ez a kavot szó a héberben, a dicsőség. Jelenti, hogy nehezedik, rá nehezedik az emberre Istennek ez a sűrű közeg jelenléte. Ez is a dicsőség. Ugyanaz az egy szó. Az Isten dicsősége. Az Isten dicsősége. De ennek vannak különböző mértékű megnyilvánulási formái. Mint ahogy mondjuk, hogy az Úr jelen volt. Néha azt mondjuk, az Úr nagyon jelen volt. és az Úr olyan hatalmas csodákat cselekedett. Az Úr dicsősége megnyilvánult, különböző mértékekben képes. És ha mi vágyjuk és éhezzük az Úrnak ezt a dicsőségét, annál nagyobb mértékekben fogja kijelenteni magát. Emlékszem arra, amikor a Hagen tanításait hallgattam a legelején, a keresztény évek legelején, beszámolt többször arról, hogy a kezdeti években, amikor ő szolgált, voltak olyan alkalmai, a Szent Szellem arra vezette, hogy semmi más ne tegyen, csak az Ószövetségből azokat a helyeket olvassa föl végig, ahol Istennek a dicsősége ilyen sűrű megjelenési formában leszállt a sátorra, és beszélt Mózessel, és megjelent, amikor a papok szolgáltak később, és a papok nem állhattak meg Isten dicsőségében. Ezeket a helyeket olvasta, egyiket a másikat, egyik után a másikat olvasva, és az Isten tisztelet végére érve, Isten dicsősége megjelent közöttük, a sorok között hömpölygő, sűrű jelenlétében látogatta meg őket. És ebből az a tanulság, hogyha mi Isten dicsőségére jobban koncentrálunk, és vágyakozunk rá, és kívánjuk ezt a fajta jelenlétet. Nem csak, hogy összejövünk, és holiday, és megyünk haza. Mert Istent lehet könnyedében is venni, de akkor ő is könnyedében fog minket venni. Meg Istent lehet komolyabban keresni, meg még komolyabban keresni, még nagyobb éhséggel lenni a jelenléte vágyakozása után, és akkor ő is nagyobb mértékekben megnyilvánul közöttünk. És nagyon vágyom arra az időszakra, amiről a proféciák szólnak, hogy az utolsó időkben ez a Sekina dicsőség fog megjelenni, ez a sűrű, hófehér, gomolygó, felhős jelenléte Istennek, ami valóságként kell, hogy létezzen, mert a Biblia számtalan helyen beszámol róla. És ezek a látogatások következnek, és hányan várjátok ezeket? Szeretnétek benne részt venni? Isten lássa mi éhes szívünket. Lássa, hogy mennyire vágyakozunk. Ezért is van erről ma szó különben, hogy felcsillanjon bennünk ez a reménység, hogy ez egy élő reménység bennünk. Ez élő reménység bennünk, hogy ő megjelenti a dicsőségét. És hogy dicsőségről dicsőségre elváltozhatunk, és hogy az orcánk ragyoghatja az ő dicsőségét. És a világ meglátja azt, és elkezdik kívánni ők is az Úr jóságát. A Máté evangéliumban, a 17. fejezetben szintén találkozunk Istennek evel a hófehér, sűrű dicsőség megjelenésével, amikor Jézus a három tanítványát vitte fel a hegyre. A tanítványságnak egy nagy titka, hogy az ember először tanítványá lesz, amikor újjászületik, és utána különböző mértékekig lehet közeledni Istenhez. És ha valaki vágyakozik még többre, akkor Isten ad neki még többet. Ha valaki megelégszik a kevesebbel, akkor Isten nem erőlteti a többet. De ha mi vágyakozunk, és szeretnénk többet és még többet, Jézusnak is volt három ilyen tanítványa, akiket fölvitt arra a hegyre, ahol aztán az a színelváltozás volt, amiről most olvasunk, és ők láthatták egyedül, ami ott történt. A Máté 17-ben az 1-től 5-ös versek. 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét János. Tehát ez a három tanítvány, aki mindig a legközelebb volt az Úrhoz. Felvitte őket magukban egy magas hegyre. És elváltozik előttük. Vagyis a dicsőségbe be lehet menni mélyebbre. Jézus is ezt tette. Egyszerűen elváltozott. A dicsőség felhő fogta körül. Elváltozik előttük, és az ő orcája ragyog valamint a nap. Ez a ragyogás kezdett körbevenni őt, és elkezdett úgy ragyogni az orcája, mint a nap, és a ruhája pedig fehér lett, mint a fény. Hófehér. Ebben az igazi erőteljes ragyogásra bele se lehet igazán nézni, mert amikor a Pált, aki még Saulus volt, látogatta meg ez a nagy fény a Damaszkuszi úton, napokig nem látott utána. Szóval megvakította ez a fény. Hát ez egy olyan fény, ami nem az emberi szem számára van, hanem a szellemi szemeink tudják csak befogni. Ott azzal lehet jól látni, és ott lehet gyönyörködni benne. Elváltozik előttük, és az orcája ragyog vala, ragyogás. Ebben a sűrű dicsőségben ott van Isten ragyogása. Ez is a dicsőség egyik szinonim szava, ragyogás. Beragyogta a dicsősége azt a helyet. Ragyogott az orcája, mint a nap, és ruhája pedig fénylő lett. Ilyenek leszünk fönt a mennyben, mindannyian. Egy bepillantást kaptak a tanítványok ebbe a megdicsőült formájába az életünknek, ami majd vár ránk. És íme megjelenik nékik, ebben a dicsőségben látogatók jöttek. Megjelent nekik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ővele. Üzenetet hoztak. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó nékünk itt lenni, és ha akarod, akkor építünk itt 3 hajlékot. Péter mennyire megfogta, miről szól az egész, ugye? Rögtön sátrat akart építeni. Egészen másért jöttek Mózes és Illés. Tehát, hogyha nem vagyunk ott szellemben, akkor nagyon mellé tudunk fogni. Bármilyen dicsőség felhőbe kerülünk. Tehát rá kell hangolódni. Péter életében nem látott ilyet, és nem fogta jól meg ezt a helyzetet. Mikor ő még beszél vala, Péter volt mindig, aki először megszólalt különben, beszélt vala, fényes felhő borítá be őket, és ímé szózat lett. És ebből a dicsőség felhőből Isten hangja is meghallatszatott. És azt mondta az Istennek a szózata, hogy ímé, ez az én szerelmes fiam. Mint azt mondta, hogy ne Péterre figyeljetek most, hogy sátrat készít építeni, fontosabb dolgokról van szó. Azt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Hát a figyelem elterelések, amikor az Isten dicsősége jönni készül, és sűrűsödik, akkor nem sátorépítésről kell gondolkodni. Ez az egyik tanulság a könyvben. Isten azonnal kiigazította, ez az én szerelmetes fiam, a Jézus. Ő miatta van itt ez a dicsőség. Őt hallgassátok. Őnála van az igazság. Őnála van a megváltás. Őnála van az üdvösség. Őt hallgassátok. Magunkat is figyelmeztetni kell mindig. Amikor Istennek a súlyosabb jelenlétei közelednek és vesznek minket körbe, sokszor imádságban. Ma szoktam mondani, hogy 1 óra imádság, hogy csak letesszük a gondolatainkat, amivel bejöttünk. A háborgó gondolatokat. 2. órában már kicsit jobban tudjuk érzékelni, hogy Isten valóban itt van velünk, és hogy ő akar szólni, meg a figyelmünket kéri. 3. órában már elfeledkeztünk magunkról annyira, hogy tényleg ő tud szóhoz jutni. És sűrűsödik a jelenléte, és ránk nehezedik a jelenléte. Bemegyünk ebbe a mélyebb dicsőségbe, és akkor őt meg lehet hallani. Ott lehet őt meghallani. Őt hallgassátok. Ebben a sűrű, hófehér dicsőség felhőben Isten szava könnyebben meghallható. Könnyebben meghallható. Nekünk ez nagyon fontos, hogy mindig meghalljuk, hogy mit mond, és azt szerint cselekedjünk engedelmességben. Az ő dicsőségének a gazdagságát mutatja meg, ugye, mondja, az ő ragyogását, a megnyilvánult jelenléte, mind benne van ebbe a gyönyörűséges, hófehér felhő formációban, amikor meglátogatja az ő népét. És ennek a mértékeiben. A mózesi dicsőség, és az a dicsőség, amit mi kaptunk, amit a szellemünkben hordozunk, nagyon szépen és érthetően és egyszerűen van összefoglalva a 2 Korintusban. Oda lapozunk, és azt megnézzük. Mert néha azt hiszük, hogy Mózes nagyobb szolgája volt Istennek, mint amilyenek mi vagyunk most itt a Földön. Mert Isten, hogy meglátogat őt, hány alkalommal és szemtől szembe szólt hozzá, és úgy mérjük meg magunkat, hogy mi még szinte sehol nem vagyunk ehhez képest. Na most ez egy bizonyos részből nem baj, mert nem fuvalkodunk föl. De másrészt a Biblia mond valamit, amit tudnunk kell. És ez a 2 Korintus, a Korintus 2. levelében, Korintushoz írt 2. levélben, a 3. fejezetben van. A 7-13-as verseket elolvassuk. Akkor egy mulandó dicsőségről és egy örökkévaló dicsőségről olvasunk. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata, ez volt a törvénytáblák szolgálata, amit Mózes kapott. És a törvény szolgálatát a halál szolgálatának nevezte, mert a törvény kárhoztatta az embert. És mivel nem tudta megcselekedni a törvényt, ezért a bűnzsoldja halál törvénye volt érvényes rá. De hogyha ez a szolgálat dicsőséges volt, így írja. Úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára. Arcának elmúló dicsősége miatt. Vagyis Mózes, amikor lejött a hegyről, akkor ragyogott az arca. Annyira ragyogott az Isten dicsősége, hogy rávetült 40 napig. Ez a dicsőség rajta maradt az arcán, és amikor lejött a néphez, akkor kiabáltak, hogy Mózes, ragyog az arcod, és nem látták az arcát, csak ezt a dicsőséget. És hogy tudjon beszélni a néphez, a néppel, letakarta az arcát, hogy ne zavarja a népet, ez a dicsőség, hogy miért ragyog, nem látták, hogy beszélnek igazán, mert az arcát beborította ez a dicsőség, de ez egy mulandó dicsőség volt. Úgyhogy mivel letakarva volt az arca, ezért nem látták, hogy mikor múlt el róla ez a dicsőség. Egy idő után kifakult, elhalványodott és eltűnt ez a dicsőség az arcáról. Ez volt Mózes dicsőségemben járhatott. Így folytatja, hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellemnek szolgálata, amiben mi részesülünk. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, ez volt a törvény szolgálata. A kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata, amiben mi vagyunk, mi a megigazultság szolgái vagyunk, hirdetjük az Úrnak ezt a megigazító munkáját. Sőt, az, ami ott dicsőséges volt, és amikor Mózes lehozta a törvénytáblákat, az arcán ott ragyogott az Úr dicsősége. Ami ott dicsőséges volt, nem is mondható dicsőségesnek, ehhez a túláradó dicsőséghez képest, amiben mi szolgálhatunk. Vagyis azt mondja, hogy hát az ahhoz képest semmi nem volt. A magyarázatos fordítás szerint. Az a dicsőség, ez nem mondható semminek ahhoz képest. Ez a mulandó dicsőség, ahhoz képest, amiben mi szolgálunk. Ehhez a túláradó dicsőséghez képest, vagyis ez, amit mi kaptunk, ez egy túláradó dicsőség. Betölt minket, és talán kiárad a templomokból. Betölt minket, és aztán kiárad. Istennek a természetében benne van. Ez az áradás, a dicsőség áradás. Mert ha dicsőséges a mulandó, ez megint a mózesi múltra utal, sokkal inkább dicsőséges az, ami megmarad. Hogyis azt mondja itt az ige, hogy mi olyan dicsőséget kaptunk a megigazultság szolgálatában, benne hordozzuk a szellemünkbe, ami nem mulandó, hanem megmarad. Akár mennyire is úgy gondoljuk, hogy nem az Úr akaratában járunk éppen, vagy nem úgy cselekszünk, ahogy az igének kedves lenne, akkor is bennünk van ez a dicsőség. Nem múlik el, és túláradó. És arra vár, hogy mikor áradhat ki a templomainkból, a világra. Egy állandó dicsőséget kaptunk, egy túláradó dicsőséget kaptunk, és ez megmarad. A 17-18-as versek tanúsítanak még itt egy nagyon nagy igazságot. Az Úr pedig a szellem, így folytatja. És ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Ezt a dicsőséget a szellem hozta nekünk. És a szellem szabadságában árad ez a dicsőség. Ott a szabadság, az Úr szellem. Ez az, hogy az Úr szelleme és az Úr dicsősége van bennünk, akkor biztos, hogy te szabadságban tudsz járni. Minden kötés alól. Ez garantálja, ez a dicsőség, ami benned van, ez a túláradó dicsőség, ami nem mulandó dicsőség, ez garantálja számodra, hogy az Úr szabadságában járhatsz. Bármi akar megkötözni, bármi akar rád nehezedni. Jöhet a betegség, a fájdalom, az iga, a megpróbáltatások sora. Ez a dicsőség, ami belül van, ez egy szabadságot garantál a számodra. Erről van itt szó, erről a dicsőségről, és aztán hozza ezt a gondolatot, hogy az Úr szelleme itt van, és itt a szabadság, és ezt a dicsőséget, az Úrnak dicsőségét mi fedetlen arccal szemlélhetjük. Nem úgy, ahogy a Mózes népe Mózesnek a dicsőségét, csak annyit láttak, amennyi a lepel oldalsó részeiről kisugárzott, nem láthatták a teljes dicsőségét. Azt mondja, ez a szövetség, amiben most vagytok, ez olyan szövetség, hogy fedetlen arccal nézhetitek az Urat. Az Úrnak nem kellett akarni az orcáját, mert teljes dicsőséget odaadta nektek. És nem mulandó dicsőség. És szemlélhetitek ezt a dicsőséget. És ahogy ezt szemlélitek ezt a dicsőséget, amit nektek adott, úgy elváltoztok. Ugyanazon ábrázatra elváltozunk, és nézzétek meg ezt a szépséget. Dicsőségről dicsőségre elváltozunk. Vagyis annyit, amennyit fel tudunk dolgozni belőle, abban a pillanatban, amikor az Úrra épp rátekintünk, az igéből, a szépségét, a gyönyörűségeit, fel tudjuk dolgozni magunkba, be tudjuk fogadni az elménkbe. Annyi dicsőséget magunkhoz veszünk. És elváltoztunk. És akkor újra beletekintünk az igébe, és megint magunkhoz veszünk az ő dicsőségéből. A szellemünkben ott van teljesen az a dicsőség. De a lelkünk és a testünk vonatkozásairól azokban el kell változnunk. Dicsőségről dicsőségre. Vagyis egy olyan útunk van, hogy ezt a gyönyörű dicsőséget, ami a szabadság, egyre nagyobb mértékekben ragyoghatjuk erre a világra. És ez nem mulandó. És ez túláradó. És örök. Örök dicsőség. És ez a dicsőség a mi örökségünk és osztályrészünk. Isten esküvel erősítette meg, hogy ez örökre a tiéd. És hogy benne járhatsz. És a dicsőségnek egy másik megfogalmazása. Hogy mit jelent ez a dicsőség? Nagyon sokszor az ember olyan távolinak tartja ezt a szót, hogy dicsőség. Á, majd ha fönt leszünk a mennybe, akkor fogunk dicsőségbe járni. Akkor olyan dicsőségben járunk, ami minden túlálod, de most is megvan ez a dicsőségünk. Most mit kezdünk vele? Mert ahogy a szellemünkben ott van. Nézzük meg, hogy tanítja Mózest az Úr, amikor erről a dicsőségről perlekedik vele. Mózes ugyanis láthatta Istennek ezt a dicsőségét, és utána, amikor a kőtáblákkal leküldi, hogy menjen el és vigyel a népét, akkor azt mondja Mózes, hogy nem megyek sehova, ha te nem jössz velem. Ha a te dicsőséged nem jön én velem, ne küldj engem sehova. Ugyanis fönt volt a hegyen Mózes ebben a hatalmas dicsőségben, és talán lejött a földre. Lejött a népek közé. És a mindennapoknak a gondjaival kellett megbirkóznia, és látta a különbséget, hogy micsoda különbség, amikor fönt a hegyen ült 40 napot az Úrral a dicsőségben, és mi, amikor lent van a dicsőség nélkül. És azt mondja, egy nagyon érdekes beszélgetés ez, hála az egeknek, hogy örökítve, meg van örökítve, akkor Mózes Istennel beszélget, és erről a dicsőségről van szó. Erről a dicsőségről nagyon tanulságos. A 2 Mózes 33-ban, akkor tanulhatunk a dicsőségről, ha ezeket az igéket tanulmányozzuk. Különben fogalmunk nincs róla, hogy micsoda. A Mózes 2. könyve 33. fejezet. Mondd a Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Ezt utána kértem, miután már fent volt az Úrral 40 napot ebben a dicsőségben. De azt mondja, Uram, nem viszem a népedet sehova, a te orcád nem jön én velem. A te orcád ragyogására szükségem van. Arra a dicsőségre, amit megmutattál nekem, szükségem van. Enélkül nem megyek sehova. És az nem is az én népem, hanem a te néped, mondja az Úrnak. És ha te nem jössz én velem, ne küldj engem sehova. Erre azt mondja az Úr, hogy rendben van, akkor veled megyek. Elmegyek veled az úton. Habár kemény nyakú nép ez, de veletek megyek, mondja az Úr. Megteszem ezt is, mondja, amit kívántál, mert név szerint ismerlek téged. Ez a beszélgetés lezajlik, és utána Mózes azt mondja, mutasd meg a dicsőségedet. Erre az Úr, hogy mit válaszol? Azt mondja a 19-es versben, megmutatom minden jóságomat, hogy előtted menjen. Vagyis Isten nem úgy válaszol, hogy a dicsőségem fog előtted menni, hanem kibontja, és azt mondja, hogy rendben van, a dicsőségemet kérted, meg fogod látni minden jóságomat. Minden jóságom előtted fog menni. És kiáltom előtted az Úr nevét. És könyörülök, akinek könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Vagyis Mózes, ne aggódjál. A jóságom előtted fog menni. Az én orcám fog előtted menni. És kiáltom előtted az Úr nevét. Úgyhogy nem lesz, aki megáll előtted. Nincs ellenség, aki megállna előtted, és az én jóságomat megmutatom neked. Tehát ha ezt a dicsőséget akarjuk tovább boncolgatni, vagy ragozni, hogy mit jelent, mindenképpen meg kell tudnunk, hogy ahol az Úr dicsőségét megmutatja, ott megjelenik az életünk felett az ő jósága. Minden vonatkozásban. Az Úr jósága. Az Úr jósága az élőknek a földjén. Hogy begyógyítja a sebeinket. Hogy megvigasztalja a szíveinket. Hogy gyarapodásra viszi az életünket, hogy fogja a kezünket, hogy bevisz minket az ő borozóházába, és megelégít minket a legjobb borral, az új borral. Ezek mind az ő jósága, az ő dicsőségéből fakadnak, az ő túláradó dicsőségéből. A fakadnak, és ha a dicsőségére vágyakozunk, akkor az ő dicsőségének a gazdagságát megjelenti nekünk. Ezekben a formákban, ahol megjelenik az ő jósága, az életünk felett. Hányan tudjátok, hogy jó az Úr? És hogy meg tudja mutatni még a fölött is a jóságát. Uram, annyi jót tettél már az életemben, és akkor egyszerűen csak ránk ejti azt a következő áldást, ami nem is álmodtunk már, és megint megajándékozott minket valamivel. Már együtt járunk, akkor ez a dicsőségben elváltozás van. Növekszünk dicsőségről dicsőségre. Az Úrral együtt járni nem lehet sem elszegényedni, sem lebetegedni, sem rossz és zárt kapukra találni, mert előttünk megy. És megnyitja az ajtókat, és megegyenesíti az egyenetleneket, és ragyogja a dicsőséget, és világosság, és tudjuk az utat, mert ez a világosság megvilágosítja, hogy mi a teendőnk, és merre kell mennünk. Az ő dicsősége gondoskodik erről. Vagyis vágynunk kell ezt a dicsőséget? Nagyon kell a dicsőségre figyelmeznünk. Nagyon fontos szó. Nagyon fontos szó, és Mózesnél tehát az Úr dicsősége és a jósága karöltve mentek. Az jó. Szeretnéd az Úr jóságát még jobban meglátni az életedben? Vágyjad az ő dicsőségét. Vágyjad a dicsőségét. Ez egy gyönyörű szó, és nagyon gazdag szó. A Péter apostol ír a levelében a dicsőségről. Szinte minden apostolnak megjelenik a gondolataiban és a mondataiban a dicsőség. A Péter apostol első levelében úgy van az első fejezetben, egy nagyon tanulságos rész. A Szent Szellem bizonyságtevéséről szól ott az írás, aki bizonyságot tesz a Krisztusra váró szenvedésekről, így írja, és az azt követő dicsőségről. Olvassuk el ezt az igerészt, és ha kell, jelöld is meg magadnak, mert az ördög azt szeretné, ha most is minél több szenvedésben lenne részünk. Az írás pedig nem így írja. Az írás másképp tanítja. Azt mondja a bölcsesség, Isten igéje, amely üdvösség felől tudakozottak és nyomozottak a proféták. Ezek az ószövetségi proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek. Az ószövetség tele van kegyelem proféciával. Milyen kegyelemben lesz része majd azoknak, akik a messiást elfogadják. Akik azt nyomozták, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki azt a Krisztusnak bennünk lévő szelleme. Vagyis milyen időkorszakra vonatkozik ez a rengeteg profétálás a dicsőségről. Ezt nyomozták és kutatták. Aki előre bizonyságot tett, nézzük meg a Szent Szellem miről tett bizonyságot ezekben a proféciákban. Aki előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, ezek megtörténtek, meg betelt az idejük 2000 évvel ezelőtt. A drága Krisztusunk elszenvedte a kereszten mindazokat, amik felőle meg voltak jövendőlve. Súlyos szenvedések voltak, kereszthalál, szellemi halál. Ezeket mind be kellett tölteni, hogy ő lehessen a Krisztus. Erről szóltak a jövendőlések. A Krisztusra váró szenvedésekről, és most legyen figyelmes a füled, nagyon, és az azt követő dicsőségről profétáltak. És a Krisztus szenvedett, és az ő szenvedésének az ideje betelt, és beteljesedte, utána mi következhet Krisztus testében? A dicsőség. Azt követő dicsőségről. Krisztus testében nem lehet több szenvedés és fájdalom és kín, hogyha így van megírva. A Krisztus szenvedését követő dicsőségről profétáltak. A feltámadásnak a dicsőségéről. A dicsőség szelleme támasztotta őt fel a halálból. És ezzel a gyönyörű feltámadás lehellettel hozta létre, életre a krisztusi testet, az új teremtést. És ebben az új életben kell élnie a Krisztus testének, ami a dicsőségről szól. Az azt követő dicsőségről. Mondd, hogy én az azt követő dicsőségben járok. Így van megírva. Így van megírva. Megpróbáltatásokról ír az írás, de azt nekünk a dicsőség szellemével kell tudnunk kezelni, és minden megpróbáltatásból dicsőségesen kijönni. Így van megírva. Aranybetűsége a Bibliámba. Krisztus szenvedései és az azt követő dicsőség. Nem lehet máshogy. Nem lehet. Ha megérted, akkor tudsz örvendezni benne. Akkor tudsz benne örvendezni. Bizonyosságod van, hogy az útjaidon dicsőséggel kell járnod. és minden megpróbáltatás dicsősége kell végződjön. Nem lehet máshogy. Jézus nevében. Jézus nevében. Így van megírva. Nagyon fontos versek ezek a dicsőségről. Tovább nyomozódunk. A Tesszalonikában vagyunk, az első levélben. A második fejezet és 12-es verse. Kérve kérünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, vagyis ez is egy nagyon fontos gondolat, hogy ha már ilyen dicsőségben vagyunk elhívottak, akkor ne úgy viselkedjünk, mint aki most a kocsmából jött ki. Tehát viseljük magunkat méltóan ez a dicsőséget, ezt kéri itt a Szentírás. Aki az ő királyságába és dicsőségébe hívott el titeket, és a királyságnak részesei lettünk, az isteni királyságba születtünk bele, és ennek a dicsőségnek az elhívottjai lettünk. Elhívást kaptunk, hogy ebben a dicsőségben járjunk. A Jézus nevében. Látod, hogy így van megírva. Tehát a királyság, aminek a részesei lettünk, és a dicsőség nem elválaszthatóak egymásról. Nem úgy van, hogy tagja lettem a királyságnak, és a dicsőség majd valamikor jön az életemre. Szó nincs róla. Kéz a kézben járnak. Dicsőséggel ragyogjon minden utunkon. Dicsőséggel legyen minden gondolatunkban. Benne kell legyen a dicsőség. A Jézus nevében. Így van megírva, hogy ezt a dicsőséget, erre elhívott minket, így írja. Elhívott minket erre a dicsőségre. A 2 Tesszalonikában, csak egyet kell lapoznunk, és már is ott vagyunk, második, tehát a második tesszalonikai levél, második fejezet 13-14-es versek. Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, ti érettetek, atyám fiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva az üdvösségre jelölt ki titeket az Isten, vagyis ez egy elrendelés. Isten elrendelése az üdvösséget, hogy üdvözülnöd kell. Üdvösségre jelölt Isten a szellem megszentelésében és az igazság hitében, amire el is hívott titeket a mi evangéliumunk által, hogy figyelj, miről szólt ez az elhívásunk? Hogy részesei legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének. Vagyis Jézus, nem úgy van, hogy Jézus ott fönt a dicsőségben van, mi meg itt lent a földön küszködünk. Habár néha így tűnik. De ő mi bennünk van? Mi pedig ő benne elrejtve, és erre a dicsőségre úgy hívott el minket, hogy ennek a dicsőségnek a részesei lehettünk. Részes társak vagyunk benne. Az a dicsőség, ami az ő arcán ragyog, a mi ábrázatunkon is meg kell, hogy jelenjen. Ez utat tör nekünk. És felemészti a gonoszt. És megvilágosítja az útjainkat. Ennek a dicsőségnek a részesei lettünk. Így írja az írás. Mondd el velem együtt, hogy te is prédikálj ma. Ennek a dicsőségnek a részesei lettünk. Bizony, így van megírva. Amen. Ez, ha a szívedhez hatol, akkor meg tud örvendeztetni. Ami csak itt fölül mozog, az is jó, mert legalább valamin gondolkodsz, de le kell essen a szellemedbe. Akkor lesz élő valóság. Ez így van megírva. A Tesszalonika második, 2 Tesszalonika 3-ban az 1-es vers így megy. Végezetre imádkozzatok érettünk, vagyis Pál kéri, hogy imádkozzanak érte. 2 Tesszalonika 3-ban az 1-es vers. Végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak igéje terjedjen, és dicsőítessék. Ez az ige. Az az ige, amit te hétől hétre hallasz, az dicsőséget akar venni magának az életedben. Az élő ige. Az szeretné a dicsőségét ragyogni az életedben. Hogy ez az ige dicsőítessék, amiként köztetek is, megdicséri őket. Azt mondja, az ige, amit ti befogadtatok, nem úgy fogadtátok be, mint az ember szavát, hanem mint az élő Isten szavát. És ez az ige dicsőíteti köztetek. Megdicsőíti magát. Mert Isten beszéde, mert Isten szava, és az él. Az élő és ható, az körülmények felett uralkodik. Az kimetszi a gonoszt. Levágja, ami nem odavaló. Munkálkodik. És dicsőséget szerez az életetekben. Dicsőítetik Isten igéje, ezt írja. Vagyis az ige által tudja ezt a dicsőséget Isten munkálni az életünkben. Ha azt befogadtátok, az élő és ható is az munkálkodik. Ez ragyogni fog. Ragyogni fog rajtatok, és az életkörülmények fölött. Péter első levele, és az 5. fejezet 10. verse. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket. Vagyis ez az elhívásunk, mint láttuk. Esküvel esküdött meg felette Isten, de így kell lennie. Minden ígérete felett ennek a dicsőségnek, hogy elhívott minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, és van, aki azt mondja, hogy én már 20 éve szenvedek ezzel. Isten azt mondja, hogy a pillanatnyi könnyű megpróbáltatásunk. Lehet, hogy már rég kijöhettél volna belőle, hogyha tényleg az ígére tekintesz. De ne ítéld magad, ne károsztasd magad, tekints az ígére. Azt mondja, hogy akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog, nézd meg, mit tesz veled ez a dicsőség. Ő maga fog tökéletesekké, vagyis ne add föl soha, amíg nem vagy ott. Isten úgy tekint ránk, mint a tökéletesekre. Ő maga tesz tökéletessé, erősekké, és hadd mondja, hogy gyenge erős vagyok, az ige elvégzi, az ő dicsősége. Erősekké tesz titeket. Így írja az ige. Szilárdakká, vagyis ingathatatlan vagy, megingathatatlan vagy Isten ígéretében. Szilárdan állsz benne. Ragaszkodsz hozzá, hogy így van. Szilárdá tesz, és álhatatossá. Álhatatossá tesz ez az ige, mert az ő örök dicsőségre hívott el minket, hogy ez a dicsőség megcselekszi azt. Ez az ő dicsőség, ami megcselekszi. Péter második leveleiben mondja az írás. Ugye megint csak a dicsőségről tanít minket. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket. Nekem még hiányzik ez az életemből, nekem hiányzik az az életemből. Isten már megajándékozott vele. Ő úgy látja, látod? Ő úgy látja, hogy megajándékozott már vele, neked el kell venni. Mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való, az ő megismerése által. Vagyis, ha még az nincs meg neked, akkor hol van hiányosságunk? Az ő megismerésében. Még nem ismered úgy, ahogy ismerned kell őt. Vagyis az igében kell még mélységeket venned, hogy megismerd még jobban, hogy mennyire oda akarja adni, és hogy már megcselekedte, már elvégezte, hogy az a tiéd. Mindennel megajándékozott. Itt írja, mindennel. Ha még az nem valóság az életedben, akkor az ő megismerésében növekedned kell. Aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. A dicsőségével. Van olyan fordítás, ami úgy írja, hogy az ő dicsőségére elhívott. Vagyis mindenképpen bele vagy olvasztva ebbe a dicsőségbe. Jézus úgy imádkozza, hogy azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, imádkozza János 17-ben, a főpap imájában. Azt őnékig adtam. Hogy egyek legyenek, miként mi egyek vagyunk. Ez a dicsőség olvaszt minket egybe az atyával. Azt a dicsőséget, amit nékem adtál, mondja. Jézus dicsőségében járt, az atya dicsőségében járt. Megmutatta lépten nyomon a dicsőségét az atyának. Lázár sírjánál halott volt, 4 napos halott volt, és azt mondta, hogy ez a betegség nem halálos. Az Isten dicsőségére lesz. Ez a helyzet. Nem Isten dicsőségére halt meg, de azt a helyzetet, mivel odaadták Jézusnak, ő az ő dicsőségére fordította. Megjelentette belőle a dicsőségét. Minden, amit odadunk neki, abból elő tudja hozni a dicsőségét. Javunkra fordítja, és dicsőséget vesz magának belőle, mert hozzáfordultál. És az a dicsőség benned van, és részese vagy, és együtt munkálkodik veled. Úgyhogy nincs reménytelen helyzet. Ezt tudnod kell, ezt írd fel a szívedbe. Nincs reménytelen helyzet, az ő dicsősége benned munkálkodik. Elhívott az ő dicsőségére. Elhívott az ő dicsőségével. Ragyognunk kell ezt a dicsőséget. Meg kell mutatnunk ennek a világnak, hogy mások vagyunk, mint akik őt nem ismerik. Meg kell mutatnunk. Megint mondhatja valaki, hogy hát ez majd csak a jövőben lesz ez a dicsőség. Hát amikor majd oda fölmegyünk, ott minden ragyog, és ott tényleg a nap helyett is az ő dicsősége ragyog, nem lesz nap, és nem lesz hol. Minden az ő dicsősége ragyog majd be. Ez biztos, hogy így van, hogy fönt óriási túláradó dicsőség lesz a mi osztályrészünk. Oda megyünk mindannyian, akik hiszünk. De Én meg azt fogom neked megmutatni az igéből, hogy ez a dicsőség már a tiéd. Róma 8 mondja, 29-es vers. Mert akiket eleve ismert, ezt így írja, akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen az első szülött sok atyafi között. Vagyis az első atyafi után a második atyafi és a harmadik atyafi sorba jön, és te is az atyafiak között sorakozol. Ez Jézus Krisztussal egyenlővé tétettél, feldolgozhatatlan kegyelem. Ő az első szülött a sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, múlt idő ez, hogy elrendelt? Igen. Azokat el is hívta. Múlt idő, elhívta. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. Milyen idő? Múlt idő. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Múlt idő? Igen. Ez a megdicsőítés szellemben elvégeztetett. Te meg vagy dicsőítve szellemben. Vagyis hordozod az ő dicsőségét. Isten ezt az egészet egy csomagban elvégezte. Menjünk még egyszer végig ezen, hogy hogy mondja itt az ige. Azt mondja, hogy először is egy elrendelést tett Isten, mert eleve ismert téged. Eleve ismert, ezért elrendelte, hogy te oda tartozó legyél. Amikor ezt az elrendelést elvégezte, akkor el is hívta. Amikor elhívta, akkor megigazította. És amikor megigazította, akkor megdicsőítette. Odaadta neki a dicsőséget. Ez te vagy. Megigazított vagy, meg igaz vagy az ő szem előtt, és dicsőséggel teljes vagy. Ahogy beszélek erről, a vesében óriási gyógyítókenet van, mert a dicsőség most munkálkodik benned, mert fölé lett a hited. Fölé lett a hitedre. És a dicsőség végzi azt is el, hogy a templomok ne legyenek betegek. A Szent Szellemnek a templomai vagyunk, a testünk. És a Szent Szellem felépíti a templomait, az érfalakat felépíti, a repedezéseket kijavítja, megújítja. Az ő dicsősége végzi el, hogy ragyoghassunk. Vagyis ez egy megtörtént valóság, hogy az ő dicsőségét mi hordozzuk. Akkor elvárható Isten szeméből, hogy ez a dicsőség meg is nyilvánuljon, amerre járunk. Természetesen. De meg kell nyilván a lételni. Ha betegek között vagy, akkor gyógyulásnak kell jönni. Ha szegénység nyomora között vagy, akkor tudnod kell adakozni. Hogyha háborgások vannak, akkor tudnod kell a békességet kiárasztani. Hatalmat venni. Mind a dicsőségéből végzi el az Úr. Az ő dicsőségéből. Megigazultak vagyunk, mert azt írja, hogy az Róma 5.1 mondja, hogy megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel. Vagyis ez a megigazulás meg kell, hogy történjen, mert mi Isten békességét hordozzuk. Ez volt az első bizonyosság az én szívemen, hogy más vagyok, mint előttem, kor újjászülettem. Olyan békességem lett, hogy kézzel fogható volt, hogy a mennyben járok. És ott nem láttam, de a mennyei felhőkön voltam. Olyan, a tengernyi békesség. És az előtte nem volt jelen az életemben. Tehát ez a békesség, amit a megigazulás hoz. Mi békességben járhatunk, békességünk van Istennel, a Jézus Krisztus által. Az a dicsőség ezt a békességet is hordozza. Benne van ebben a dicsőségben. Visszakanyarodunk arra az igére, amivel kezdtük. 2 Korintus 3-ban. 18-as vers. Mi pedig az Úrnak dicsőségét. Most már többet mond ez a szó, mint előtte. Amikor kezdtük. Mi pedig az Úrnak dicsőségét. Mindnyájan. Vagyis itt nincs kivételezés. Mindannyian megpillantjuk ezt a dicsőséget. Nem úgy van, hogy Isten valakinek több dicsőséget nyilvánít ki, mint a másiknak. Nem. Az egyik többet vesz magához belőle. Mert jobban kiaknázza azt, hogy mélyére megy, kívánja, kutatja, időzik vele, elmélyed rajta, megvallja, imádkozik, kitart a hitében. Ragaszkodik az ige igazsága, kikényszeríti az ige igazsága, az másképp nem lehet csak úgy, ahogy meg van írva. Ilyenkor a te hited harcol. A hitnek a harcai ezek. Mert ezt mindenkinek megnyilvánította. Így van írva. az Úrna dicsőséget mindnyájan fedetlen arccal szemléljük. Vagyis ő ránk ragyogtatja a dicsőséget mindannyiunkra. Mindnyájan fedetlen arccal szemléljük, és miközben szemléljük, változunk el. Ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, az Úrnak szellemétől. Vagyis szemlélni kell az igét. Látnod kell magad benne. Látnod kell az ő dicsőséges munkáit. Múlt héten beszéltük, hogy Dávid visszaemlékezett a múltbeli győzelmeire, és kijelentette, hogy ez a filiszteus sem fog elbánni velem. Fejét veszem még ma. Legyőztem az oroszlánt, legyőztem a medvét, és most jön a filiszteus. Dicsőségről dicsőségre ment. És te ugyanígy, dicsőségről dicsőségre minden hitharcot megharcolsz. Mert az ő ábrázatát fedetlen arccal szemlélhetjük. Nem takart el magából semmit az Úr, mindent odadott nekünk. A jóságát, a szerelmét, a közelségét, a ragyogását, az ékességét, a szentségének az ékességét. A szentsége ragyoghat rajtunk. Mindent odadott nekünk, és ha szemléled, akkor elváltozol. Látod, hogy az ige közössége mennyire fontos dolog? Hogy az igében nap mint nap bele kell nézni. Ilyennek ír engem, akkor ilyen vagyok. Mindegy, hogy milyennek látszom. Vagy milyen helyzetekkel küzdök, vagy milyen tünetek vannak a testemen. Mindegy, az igébe beletekintek, és oda beletekintek, úgy változom el. Ez a keresztény együttjárás az Úrral. Ez a dicsőség megnyilvánulásának az útja. Hogy míg beletekintünk, fedetlen arccal szemlélhetjük, és közben elváltozunk. Mennyire nem cselekedetekből van, itt a bizonyíték rá. Itt a bizonyíték. Az Úr jóságába bele kell feledkezni, bele kell merülni, nézni, ragyogni, és az ábrázatát csodálva, imádjad őt naponta. Adjál hálákat neki, imádjad őt. Szeresd őt, mondd el neki minden nap, mennyire szereted. Minden nap közöld vele. Kívánom a tornácaidban való lakozást, Uram. Engedj magadhoz még közelebb. Csodálatos a közösséged, Uram. Gyönyörködöm benned. És tudod, hogy mennyire szereti hallgatni? Azt mondta, gyere közelebb, hadd ölejelek át még jobban. Ez így működik. Ez egy szerelmi közösség az Úrral. Kezd el gyakorolni. Ha eddig nem volt róla fogalmad, hogy így működik, nem baj. Mert egy napon, ha megtudod, el tudod kezdeni gyakorolni azt. És növekedés van benne. Dicsőségről dicsőségre. Hogy egy gondolat vagy kettő még. Nem tudunk a végére jutni, pedig nagyon szerettem volna. Zsoltáros azt mondja, hogy megtelik a szájam a te dicséreteddel, és minden napon a te dicsőségeddel. Látod-e az összefüggést, hogy miközben dicséred az Urat, hogy magasztos volt a fensége, a jósága, a kegyelme, a könyörületessége, az irgalma, kezd el dicsérni őt. Miközben dicséred, tudod mi lesz? Minden napon megláttatik még jobban az ő dicsősége az életeden. Ez a kettő összefügg. Dicséred az Urat, és megláttatik az ő dicsősége. Minél jobban dicséred őt, minél jobban magasztalod őt, annál jobban fogsz ragyogni. Az ő dicsőségében. És ez a dicsőség mindent magába foglal, amire szükséged van ebben az életben. A Zsoltár 72.19 mondja, áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, teljék be dicsőségével az egész föld. Kezd el dicsérni a nevét. Kezdj el áldani a nevét. Áldott legyen az ő neve, az ő dicsőséges neve mindörökké. Kezd el magasztalni a nevét a helyzet felett, amiben vagy. Amiben hatalmat vettél. Uram, a te neved, tudom, megcselekszi. Te neved egy dicsőséges név. A te neved a teljes dicsőségedet hordozza. És ahogy ezt teszed, úgy telik be az ő dicsőségével, nem csak az egész föld, hanem a te életed. Betelik vele. Dicsőséget fog árasztani magába. Ez a név, ahogy elkezded magasztalni. A szent nevet. A neve él. És uralkodik. Vagyis dicséretek nagyon fontosak. Józsafát király idejében Izrael népe nagyon nagy bajba került, mert hírt kapott. hogy az ellenség összefogott, és körbefogta, és három forrásból is Izraelre akart törni az ellenség. Olyan reménytelen helyzetbe kerültek, hogy emberi számítás szerint nem volt megoldás. Ma is vagyunk így helyzetekben. Nézzük a híradót, meg a híreket. Akkor néha azt mondjuk, hogy Uram, nincs nálunk megoldás. Hogy lesz ebből valami kimenekedés? Miként lesz? Izrael nagyon sokat volt ilyen helyzetben. Nagyon sokat volt ilyen helyzetben. És az egyik nagyon győzedelmes kimenekedést elolvasom nektek. A Kettő Krónikákban van a 20-as fejezetben egyik kedvenc története a dicsérőknek, akik tudják, mit hoz az Isten dicsérete az életünkben. Lőn ezek után eljöttek a Moab fiai, az Ammon fiai, és velük mások is, az ammoniták közül, Jozafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Vagyis összefogott az ellenség serege. Nem egy, és nem kettő, és nem három gonosz forrás összefogott, és Izrael ellen ment. És eljöttek a hírmondók, hogy megmondták Jozafátnak mondván, a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából. Akkor is onnan ütötte fel a fejét. Szíriából. Tehát nem test és vér ellen van a tusakodás, hogy Izraelnek előbb-utóbb rá fog jönni. Jöttek, és hogy már ott vannak Engedinél. A hír hallatán megfélemledék Jozafát. Félelem szállta meg. De amikor hallunk rossz híreket, az első, hogy megpróbál minket megkísérteni a félelem. De figyeld meg, hogy nem kerítette hatalmába a félelem. Tehát az, hogy a félelem az embert úgy megérinti, hogy hú, most olyat hallottam, hogyha nem az Úr lakna bennem, akkor lehet, hogy most félelem szállna rám. De, következő pillanatban ott van a gondolat, hiszen az Úr lakik én bennem. És Jozafát is ezt tettem. Megfélemledék azért Jozafát, és az Urat kezdék keresni. Rögtön az Úrhoz fordult. Az Urat kezdte keresni, és hirdette az egész Júda országában a böjtöt. Böjtöt hívott. Felgyűltek judabeliek, és az Úr segítségét keresték. És összefogta a népet, böjtöt hirdetett, és az Úrhoz fordultak. És így imádkoztak. Ó, Uram, mi atyáink Istene, nem te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain. Vagyis ahhoz az egyhez fordultak, aki tud segíteni, aki minden pogánynak is az Istene. Még az ellenségeinknek is. A te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Elismerték Isten teljhatalmát. Egy olyan helyzet felett abszolút nem volt megoldás. Fizikai síkon. És talán a következő gondolat az volt az imádságban, hogy megemlékeztek a régi hatalmas voltáról Istennek. Ó, mi Istenünk, nem te űzted ki a földnek lakóit, a te néped az Izrael előtt? Vagyis régen is te szerezted a győzelmeinket, mondták Istennek. És nem te adtad azt az Ábrahámnak, a te barátod magvának mindöröké. Uram, te is akkor voltál az Isten, amikor ott hatalmasan cselekedtél. És felsorolják, hogy milyen háborúkon és milyen ítéleteken és milyen helyzeteken keresztül mentette ki őket Isten. Visszaemlékeztek erre, és közben magasztalták az ő fenséges voltát. Ez a 9-es vers. A 12-es versben elismerik, hogy teljesen lehetetlen a helyzetük Isten nélkül. Itt nem rossz megvallást tesznek, hanem Isten elé mennek, elismerve a problémájukat. Mert nincsen mi bennünk erő, a nagy sokasággal szemben mondják. Nincsen bennünk erő, amely ellenünk jön. Ezek elsöpörnek minket. Ha azt vesszük, hogy ki a nagyobb. Nem tudjuk, mit cselekedjünk. Teljesen őszintén mentek Isten elé. Megtámadott a rákbetegség. Nincs fizikális segítség. Elismerte. Elismerte az állapotát. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tereád néznek a mi szemeink. Uram, de tudjuk, hogy ha a mi szemeink te rád néznek, akkor te cselekszel. És te kimenekítesz minket. És összehívták a júdabelieket és a kicsiket, a gyermekeket, a feleségeket, a fiakat, az egész nép összefogott és imádkozott. És akkor az Úrnak egy profétája által jött az Úr szava. És az Úr szava az volt, hogy ne féljetek, ne rettegjetek egy nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok ellenük, hanem az Isten. Ezt kell látnunk a helyzetekben. Nem mi állunk meg a problémákkal, hanem az Isten. Ha odaengedjük előre, ahhoz először meg kell hívni őt, el kell ismerni, hogy csak ő tud segíteni, segítségül hívni az ő nevét, és akkor jön a legfontosabb, hogy ad nekik stratégiát, hogy melyik hegyen, mikor, hogyan vonuljanak föl, és kik menjenek elől. A dicsérőitek menjenek elől. Azt mondja nekik. Előállítja az Úr az énekeseit, hogy dicsérjék az ő szentségének ékességét a sereg előtt menvén. Vagyis mentek a harcosok, de előttük ment valaki. A dicsérők. Képzeljétek el, úgy mentek a harcba, hogy közben dicsérték az Urat. És az énekesek mentek elő. Jó az Úr, az ő kegyelme örökké való, az ő irgalma mindenek felett való. Jó az Úr, szent és ékes az Úr. És dicsérték és magasztalták doppergéssel, énekszóval, harsonákkal, küldzengéssel. Ment az egész éneklő sereg elől, a sereg előtt. Tiszteljétek az Urat, mert örökké való az irgalmassága. És tudjátok, mi történt? Az Úr rettentést hozott az ellenség táborára. Összezavarta az ellenség táborát. Támadást hozott az ellenségnek. El kellett menekülniük, félve, rettegve és remegve menekült az ellenség. Valóban az Úr harcolta meg a harcukat. És ők oly mértékig megszabadultak, hogy prédára mehettek. 3 napig gyűjtötték a prédát, az ellenség, amit ott hagyott. Úgyhogy az Úr kihozta őket győzelemmel és gazdagsággal. De ez az kellett, hogy tudják dicsérni az Úr szentségét ékességben. És az Úrhoz fordultak, és az Úrhoz könyörögtek. Ma is csak ez hoz ki minket. El kell kezdenünk dicsérni az ő megnyilvánult dicsőségét, a megjelenését, hogy ő kiment ebből a helyzetből. Hogy itt nincs más lehetőség, csak az, hogy ő megy elől, és ő megoldást hoz a népének, akik hozzá fordulnak, és elismerik, hogy csak ő tud cselekedni. Pál és Sílás a börtönben mit tett? A belső tömlözbe dobták be őket, kalodába tették a kezüket, lábukat, összeverve. És éjféltájban hallották a többiek, hogy dicséreteket énekelnek Istennek. Nincs jobb dolgu, gondolták a többiek, hogy éjfélkor nem alszanak, hanem Istennek dicséreteket énekelnek. De valószínűleg érezhették Istennek azt a megnyilvánult jelenlétét, mert nem mondták, hogy ugyan hallgassatok már, hanem hagyták, hogy énekeljenek. Éjfélkor. És tudjátok, mi történt? A földrengés lett. Megrendült, megzendült a föl, és leomlottak a bilincseik, és megnyíltak az ajtók, és kiszabadul, elmehettek volna a tömlözből, de mondták, hogy nem, a tömlöztartó meg akarta ölni magát, hogy most mi lesz, nem menjünk, itt vagyunk mind, nem mentünk el innen, nekünk olyan Istenünk van, aki minket ugyan megszabadított, de mi nem menekülünk, hanem itt vagyunk, és dicsérjük őt, és magasztaljuk őt, és énekszóval dicsérték, és akkor ez a börtönőr megkezdte, hogy mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek. Olyan szabadulást adott Isten nekik. Megnyitotta a szemét, és azt mondta, hogy mit kell cselekedjem? Hallotta, hogy az Isten dicsérete hova szabadította ki őket. Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Kérdezte Páltól és Sílástól. Az volt a válasz, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. És üdvözülsz, mint te, mind a házad népe. Amikor a gazdag ifjú ment a Jézushoz, hogy megkérdezze, hogy mit kell cselekedjem, hogy üdvözüljek, akkor Jézusnak más volt a válasza. Az még a kereszthalál előtt volt. Azt mondta, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Pál miért nem ezt mondta a börtönőrnek, hogy tartsd meg a parancsolatokat? Nem mindegy, hogy kereszthalál előtt vagy után áll az ember. Tehát a lényeg, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, ugye? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és megtartatsz, mint te, mindet a házad népe. Sokan állunk még hitben, hogy a házunk népe teljesen az Úr előtt lesz egy napon, látásban is. Ennyit kell tenni, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és dicsérd őt, és magasztald őt, és az ő dicsőségére tekints, és csak továbbra is nyomulj bele a dicsőségébe. És ne add fel, és lásd ezt a dicsőséget. Nagyon erős a gyógyító kenet közben, úgyhogy mindjárt a gyógyító sorokra térünk. A gondolatot avval zárom, hogy az ő akaratának a megismerésében hatalmas dicsőség kiáradás van. Tarts ki ebben, hogy az ő dicsősége megjelenik az életed felett. Mert neked adta ezt a dicsőséget. Neked adta, és mindörökken öröki övé a dicsőség ezért. Továbbá nem a parancsolatok megtartásában, hanem a dicsőség szemlélésében van a mi elváltozásunk és a győzelmünk. A Jézus nevében.